Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, fennállva a 42. Zsoltár első versét énekeljük. A 42. Zsoltár így kezdődik, mint a szép híves patakra. A 460. dicséret első három versét énekeljük. A 460. dicséret első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, amint vagyok. Akkor fölvirad világosságod, mint a hajnal, és gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Ha kiáltasz, az Úr meghallgat. Ha jajgatsz, ő azt mondja, íme, itt vagyok. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy, mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hogy ilyen csodálatos ígéreteket adsz nekünk, hogy ha kiáltunk hozzád, akkor te meghallgatsz minket, ha jajgatunk, azt mondod, itt vagyok. És Urunk, erre van szükségünk, hogy itt légy, hogy átéljük, hogy velünk vagy, hogy most beszélni akarsz velünk, és van üzenetet hozzánk, úgy szeretnénk, Urunk, most veled lenni, mint hogy a gyermek van az édesapjával, édesanyjával, hogy átéljük, hogy jó veled lenni, és nem is szeretnénk most ezt a pillanatot elcserélni másra. Drága kincs a veled töltött idő, és köszönjük, hogy adsz nekünk erre időt. És olyan jó, hogy lehajolsz, és átéljük a te szeretetedet, megtapasztaljuk, hogy nem a bűneinkre nézel, nem arra, honnan jöttünk, kik vagyunk, hanem arra kegyelemre, amely Jézus Krisztusban megérkezett hozzánk. Köszönjük, hogy érte elfogadsz, hogy érte szeretsz, hogy érte megtisztítasz minden bűntől, hogy gyermekeid lehetünk. Urunk, kérünk, hogy most jöjj ide, és szent lelked által szólj hozzánk. Tedd a számunkra érthetővé az igét, és adj nekünk befogadó szívet. És Urunk, úgy vagyunk jelen, hogy közben minden bűnünket, nyomorúságunkat letesszük a kereszt tövébe, hogy felszabadulhassunk. Letesszük azokat a belső feszültségeket is, amelyek bennünk vannak, amelyek ránk terhelődnek, pedig nem tudjuk megoldani, csak hurcoljuk magunkkal, de Urunk, hadd adjuk most át neked, hisz eleve arra szólítasz fel, hogy jöjjünk hozzád, és mindannyian, akik meg vagyunk fáradva és terhelve, és ezeket a terheket adjuk neked, mert te azért jöttél, hogy magadra vedd őket, és felvidd a Golgotára, hogy mi felszabaduljunk, és majd így a te dicsőségedre éljünk. Kérünk így, szent lelked által, munkálkodj most itt bennünk, köztünk a te neved dicsőségére. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, János evangéliuma 6. fejezetének 60. versétől a 71. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól hozzánk János evangéliuma 6. fejezetének 60. versétől a következőképpen. A tanítványai közül többen, akik ezt hallották, azt mondták, kemény beszéd ez, ki tudja ezt megérteni? Mivel Jézus magától is tudta, hogy emiatt zúgolódnak tanítványai, azt mondta nekik, ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol korábban volt. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek némelyek, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És azt mondta, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg az Atya neki. Ettől fogva sokan visszavonultak a tanítványai közül, és többé nem jártak vele. Jézus meg is kérdezte a 12-t, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így válaszolt, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. És mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje. Jézus azt felelte, nem de én választottalak ki titeket a 12-t, te egy közületek ördög. Ez pedig Júdás Iskáriótesre értette Simon fiára, mert ez akarta őt elárulni. Noha egy volt a 12 közül. Az Úr Jézus sok ember veszi körül, egy bővebb tanítványi kör is, mert Jézussal nem csak a 12 járt, hanem időnként egy bővebb 70-es, 120 főnyi tanítványi csapat is volt körülötte, akik hallgatták őt, figyelték az ő életét, tetteit. És most is azt látjuk, hogy nem csak egy sokasság veszi körül, hanem egy bővebb tanítványi kör is. Az Úr Jézus beszélget velük, és tudjuk azt, hogy e beszélgetést megelőzte az 5000 ember megvendégelésének a csodája, majd a Genezáret taván való átkelés, és az a drámai esemény, amikor Jézus a tengeren járva közelítette meg őket, amikor éjjel viharba kerültek, de igazából a tömegre nem is ez volt hatással, hisz ők ezt nem látták, hanem az, hogy Jézus, tudták, hogy nem ment el a tanítványokkal, nem szállt be a hajóba, és reggel még sincs ott velük, hanem a túloldalon. És nem tudták megérteni, hogy hogyan történt ez. Nem akartak eljutni oda, hogyha Jézus emberi segítség nélkül átkelt a túloldalra, meg előtte abból a néhány kenyérből és halból jól tartotta őket, és még maradék is maradt, akkor itt valami Istentől küldött jelzés van a számunkra. Akkor el kell gondolkodni azon, hogy ki ez a Jézus. És hogyha elgondolkodnak, akkor elkezdik fölismerni, hogy csak is Istentől jöhetett. Akkor elindul a szívükben, hogy lehetséges, hogy ő az a próféta, vagy ő a messiás, akit megígért Isten az Ószövetségben. Mert hát Jézusnak minden tette erre irányult, hogy ismerjék föl az emberek, hogy eljött az időknek a teljessége. Eljött az az idő, amire vártak, hogy Isten elküldi majd a megváltót. Elküldi azt, aki tud rajtuk segíteni. Elküldi azt, aki az ő tehetetlenségükből kiemeli őket, megoldja az életüket, összeköti az Istennel. Hiszen azt a zsidók is tudták, az Ószövetség népe is tudta, sőt, erőteljesen tudta, hogy a bűneset óta megromlott az Istennel a kapcsolat. Hát azért kellett bemutatni az áldozatokat is, mert szakadék volt köztük és Isten között. Nem lehetett csak úgy odaállni, hogy itt vagyok, hanem átélte mindenki, hogy igen, én Isten ítéletére vagyok méltó, én elveszett ember vagyok. De egy-egy próféta is, amikor átélte, hogy Isten megjelent a számára, akkor mindenki megrökönyödött, mert azt gondolta, hogy ha az Isten megjelent, akkor én az ő szentségében csak elpusztulni tudok. És amikor átélik, hogy nem pusztulnak el, akkor értik meg, hogy az Isten megkönyörül azon, aki bűnbánattal megy, megkönyörül azon, akit ő kiválasztott és elhívott. De ezek az emberek nem eszmélnek. Ezeket az embereket megkötötte csak a külsőség, megkötötte a testi eledel, megkötötte őket az, hogy Jézus a kevésből sok ezer embert jól tartott. És úgy gondolták, hogy akkor jó lesz királynak. Hát micsoda uralkodó, aki ingyen meg fog minket majd vendégelni. És Jézus azonban ezt nem fogadta el. Ő nem akart úgy király lenni, hogy az emberek teszik királyá. Másik oldalról pedig benne van az az üzenet, hogy neki nincs szüksége arra, hogy az ember válassza meg, ültesse trónra, mert ő eleve király. Ő ennek az egész teremtettségnek az uralkodója. Ő a teremtője és uralkodója. Ugye ennek az evangéliumnak az első fejezetében olvastuk, hogy János elmondja, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, Isten volt az ige, ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. De tehát Jézus úgy ura mindennek, hogy közben ő a teremtője is. Hogy Jézus nélkül semmi nem jött létre. Hogy Jézus által van ez a föld, és van a mi életünk. És ezek az emberek ezt nem látták meg. Nem látták meg, hogy aki megad nekik mindent, az valóban az Isten fia, az a királyoknak a királya, és nem attól lesz király, nem attól lesz uralkodó, hogy mi azzá tesszük. Ugye Jézus nem befolyásolja, hogy mi elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Ő mindezettől függetlenül a mi királyunk, a mi urunk. És ez jó, hogyha látjuk, hisz sok ember azt hiszi, hogy hát én nem fogadom el az Istent, én nem hiszek benne, akkor számomra nincs is. Akkor ő nem létezik. Ugye Isten léte nem attól függ, hogy mi hogyan nyilatkozunk róla, miként viszonyulunk hozzá, mert ő öröktől fogva van. Nem ő függ tőlünk, hanem mi ő tőle. És olyan nehezen akarja ezt az ember meglátni, elfogadni. Ugye, mert mi van bennünk a bűnesetót, hogy függetlenedni akarunk. Mi nem akarunk senki uralma alá tartozni. Az ember független akar lenni, a maga ura lenni, és még ezen belül is az egyes ember is arra törekszik, hogy senki ne parancsoljon neki, senki ne legyen fölötte, ő legyen mindenki fölött az Úr. És viszont az ige arról beszél, hogy Jézus, a mi Urunk, ha igen mondunk neki, ha nemet, ő akkor is Úr. Aztán beszél arról Jézus, amikor az emberek körülveszik, és mondja, hogy ti azért jöttetek, mert ettetek abból az eledelből, és akkor hát az emberek azt mondják, hogy hát ki vagy te, hisz Mózes mennyei kenyeret adott, és akkor elmondja Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere. Ugye milyen fantasztikus igéket mond itt, kijelentéseket. Az én vagyok, az jelzi mindig, hogy aki ezt kiejti így, ilyen összefüggésben, én vagyok, az azt jelenti, hogy ott az Isten van jelen. Én vagyok, mondja Jézus. És akkor meg kell érteni, hogy Isten van jelen, azt mondja, itt vagyok, köztetek, veletek, és mit mond? Én vagyok az élet kenyere. Hát én vagyok az, aki igazi táplálékot jelent a számotokra. És hogyha engem nem fogadtok el, hiába kaptok ingyen kenyeret, vagy vásároltok magatoknak eledelt, a lelketek éhes marad. Mert a lényeteket csak is én tudom megelégíteni. Én vagyok az élet kenyere. És aki engem eszik, mondja Jézus, annak örök élete van, és nem értik, és ez a kenyér, hogy az én testem, amelyet odaadok a világ életéért, hogy valaki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog, és nem értik, hogy mit mond, ugye kifogásolják, ismerjük a családot, amelyből származik, hát hogy lehetne ő a messiás, hogy lehetne ő Isten, hát tudjuk kicsoda, szóval hogy adhatja értünk a testét, hogy adhatja nekünk, hogy azt együk, nem értik, és Jézus egyre mélyebbre vezeti őket, és elmondja, hogy csak annak van örök élete, aki hisz benne, aki összekapcsolódik vele. Akinek nincs közössége Jézussal, nincs kapcsolata vele, az nem tud életre jutni. És nem érték, kemény beszédnek tartják, így olvastuk, hogy tanítványai közül többen, akik ezt hallották, azt mondták, kemény beszéd ez. Tehát nem csak a sokaság nem értette, hanem a bővebb tanítványi körből is voltak olyanok, akik nem értik, amit Jézus mond, keménynek tartják, és fölteszik a kérdést, ki tudja ezt megérteni, vagy ki hallgathatja másik fordítás szerint. Tehát ott van, hogy Jézussal vannak, hallják őt, látják a tetteit, de valahol megrekednek. Valahol megrekednek, mégpedig talán azért, mert egyszerűen van egy elképzelésük a messiásról, és ezt nem akarják elengedni. Van egy elképzelésük, és úgy gondolják a messiásnak, olyannak kell lenni, ahogy azt ők elgondolták, megtervezték, ahogy várják, és hogyha Jézus ennek az igénynek nem felel meg, akkor nem kell. Akkor nem hisznek benne, vagy nem követik tovább őt. De a kemény beszéd ez, ki tudja ezt megtartani. Tehát az emberek olyan laza kapcsolatot akartak Jézussal. Hát néha meghallgatjuk, néha ott vagyunk, amikor emberekkel foglalkozik, gyógyít betegeket, de aztán elmegyünk, éljük a magunk életét, és nem értették meg, hogy Jézus tanítványának lenni az ennél sokkal több. Ez életközösség. Életközösség. Nem véletlenül beszél arról, hogy én vagyok az élet kenyere. Mert erről tudniuk kell, hogy a kenyérrel való kapcsolatunk az milyen. Hát nem olyan, hogy nézegetjük, jaj, de szép, letesszük az asztalra, és minden nap ránézünk, hát meg fog száradni, meg éhen halunk közben. Mondja, a kenyeret meg kell enni, el kell fogyasztani, beléd kell kerülni, kapcsolatba kell vele kerülni, mert akkor fog táplálni. És ezt akarta Jézus üzenni, ha ti tanítványaim akartok lenni, akkor ilyen kapcsolatba kell lenni, mint ahogy a kenyérrel kapcsolatba kerültök. Hogy naponta odaülni a lábaimhoz, figyelni a tanításomat, olvasni az ígét, és tenni, amit mondok. És ez kemény beszédnek tűnt nekik. Nem akartak ilyen mindennapi kapcsolatba kerülni vele. És ezt nekünk is végig kell gondolni, hogy így tekintek-e Jézusra, mint a kenyérre, akivel minden nap élni kell, ugye ki tudja ezt megérteni. Hát benne van a válasz, hogy azt tudja megérteni, aki minden nap odaül mellé, figyel rá, olvassa az igét, tanulmányozza, fölteszi a kérdést, hogy Uram, mit akarsz nekem mondani ebből az üzenetből, és tényleg, hogy olvassuk? Föltesszük a kérdést, hogy Uram, mit üzensz nekem? Mit mondsz ma ebből a szakaszból az én számomra? És hogyha úgy olvasom el, hogy nem értem az egészet, és én is úgy vagyok, mint ezek, hogy ki tudja ezt megérteni, akkor elolvasom még egyszer? Vagy esetleg elolvasom azokat az utalásokat, lábjegyzeteket, amik ott vannak, hogy annak a segítségével, hát ha még mélyebbre hatolok, még jobban föltárul előttem Istennek az üzenete. Tehát azt tudja megérteni, aki idős szán rá, aki elmélyed benne, aki kutatja, és aki kész engedni annak, amit mond Jézus, kész megtenni, amit ő számára mond. A tanítványok, az emberek zúgolódnak, és azt olvassuk, Jézus tudta, hogy zúgolódnak. Tudta, hogy ez kemény eledel a számukra. Igen, tudja, mi van bennünk. Tudja, mire gondolunk, amikor olvassuk az igét, hallgatjuk az ige hirdetést. Tudja, mi van bennünk. Ugye milyen megdöbbentő, hogy ezek ott zúgolódnak, szinte magukba, és Jézus tudja, hogy ezek zúgolódnak. Tudja, hogy nem tetszik nekik az, amit ő mond, vagy amit elvár. És fölteszi a kérdést, ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az ember fiát felmenni oda, ahol korábban volt. Ugye, és ezzel már egyre több mindent elárul Jézus magáról. Ugye milyen nagyszerű, hogy annak ellenére, zúgolódnak ellene, ő egyre több mindent mond magáról, egyre mélyebb dolgokba vezeti be őket. Nem azt mondja, hát hogyha nem tetszik, amit mondok, akkor itt hagylak benneteket, hanem annál inkább foglalkozik velük. Azt akarja, hogy tényleg megértsék, hogy kicsoda ő, és hova vezeti őket. Hát elmondja, hogy Hát ha majd meglátjátok az ember fiát felmenni oda, ahol korábban volt. Tehát egyértelművé teszi számukra, hogy ő több, mint ember. Hogy az ő élete nem ott kezdődött Betlehemben, amikor megszületett, hanem ő már korábban is élt. Hogy ő az Istennél élt, és onnan jött el. És vissza fog oda menni. És mit mondom, hogy meglátjátok az ember fiát felmenni oda, ahol korábban volt. Kik látják meg? Majd a tanítványok. Ugye? De csak az a 12 szinte, vagy esetleg még néhány. Akik majd húsvét után 40 nap múlva ott lesznek Jézussal, amikor felvitetik vissza az Isten világába. Visszamegy a mennybe, visszamegy az Atyához, visszamegy oda, ahonnan jött. És ez egy bátorító üzenet, hogy igen, Jézus valóban Isten, és jött az Atyától a földre, és tudatosan. Ugye nekünk sokszor az jelenti a problémát, hogy belecsöppenünk ebbe az életbe. Ugye belecsöppenünk. Egyszer csak észrevesszük, hogy itt vagyunk. Ki mikor? Olyan másfél, két éves, három éves korban, ki tudja, hogy akkor is mennyire eszmélünk rá, egyszer csak észrevesszük, hogy itt vagyunk. De Jézus nem így jött, hogy egyszer csak észrevette. És ugye ez nekünk probléma, ezt észrevettük. Aztán később, ha gondok lesznek, hányszor emberekben megfogalmazódik, hogy de minek vagyok? Én nem is akartam. Ki kérdezte, hogy legyek? És Jézus nem így jött, hanem mielőtte földön testet ölt, ő már Isten világába, az ő láthatatlan világába létezett. És tudatosan jött ide. Tehát nem belecsöppent ebbe a világba, hanem megbeszélte az Atyával, ugye megtörtént a bűneset, sőt már előtte elkészítették a tervet, hogyha az ember elszakad az Istentől, elfordul tőle, akkor Isten nem akarja elvetni az embert, hanem meg akarja menteni. És akkor a fiú Jézus azt mondta, Atyám, én elmegyek a földre, hogy megmentsem az embert. Tehát ilyen tudatosan jött Jézus. Azért, hogy megmentsen minket. Nem véletlen a nagypénteki eseménysor, hanem ő azért jött, hogy az életét adja váltságul sokakért, ahogy azt többször el is mondja. Tehát bevezeti őket, hogy ő már létezett, vissza fog menni az Atyához, de bizony az embereket ez nem nagyon érinti meg. Nem nagyon érinti meg, hogy nem tudják fölfogni, hogy emberi testben az Isten lehet jelen. Az az Isten, akiről hatalmas dolgokat hallottak korábban. És mégis így van. Jézusban az Isten van jelen. Mit mond a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket mondtam nektek, lélek és élet. Tulajdonképpen azt mondja Jézus, hogy másképp kell őt megközelíteni, mint hogy eddig megközelítették. Ugye ezek az emberek a testükön keresztül közelítették meg Jézust. Éhesek voltunk, enni adott. És körülbelül ennyit láttak benne, úgy, mint ahogy ugye mi is. Mit látunk a másikban? Mennyit tud keresni? Mit tudunk belőle venni? Mit tud nekem biztosítani? Igen, hogy ha hozzámegyek, ha elveszem, megélünk, nem élünk, el tud tartani. Igen, őt válasszuk meg, mert ennyi pénzt tud hozni, meg annyi pénzt tud hozni, meg ezt ígéri, meg azt ígéri. De ezek mind földi, testi jellegű dolgok. Ételről, eszközökről, épületekről szól, külsőről szól. Jézus pedig azt mondja, úgy közelítsetek meg, hogy én nem a testeteket akarom elsősorban, a testi igényeket kielégíteni, mint egy földi uralkodó, hanem a ti lelketeket akarom megelégíteni. Én a ti lényeteket akarom megmenteni. Azt a részeteket, amely amikor ez a test lebomlik, akkor is élni fog. Mert a lényetek, a lelketek, a személyiségetek nem fog elpusztulni. És azt akarom megmenteni. És azt mondja, amit mondok, az lélek és élet. Ugye az én szavam elevenít meg. Ehhez tudnunk kell azt, hogy mivel az ember elszakadt az Istentől, lelkében halott. Lelkében halott. Azért van ez a sok nyomorúság ebben a világban. Mert az ember elszakadt az Istentől, és belől halott. Még akkor is, hogyha úgymond tud emberileg időnként jó, meg nagy dolgokat tenni, de sok olyan dolgot teszünk, amiből csak nyomorúság, baj, halál származik, pusztulás. Nem is kell ugye messze menni, látjuk körülöttünk. És Jézus mond, vannak közöttetek némelyek, akik nem hisznek. De Jézus belelát a gondolkodásba, a szívbe, és tudja, hogy ki az, aki hisz, ki az, aki nem hisz. Sőt, tudta azt is, kiárulja el. És annyira drámai, ahogy azt mondja, hogy egy közületek ördög. Pedig oda tartozott a tanítványok közé, és ebbe ez a megdöbbentő. Oda tartozott a 12 közé, és azt mondja, egy ördög. Mert Júdás nem Jézusnak szolgáltatta ki az életét, hanem a sátánnak. És nagyon jól át kell gondolni, hogy itt vagyunk Jézus körül, de a szívem is az övé. Ugye Júdásnak problémája az volt. Ott volt Jézus körül fizikailag, de a szíve távol volt. A szíve nem Jézusé volt. És ezért tudta a gonosz felhasználni a maga céljaira. És ahogy ott vannak Jézus körül, egyszer csak látja az Úr, hogy sokan visszavonultak a tanítványai közül, s többé nem jártak vele. Egyszer csak látja, hogy egyre többen elmennek. És úgy elmennek végleg, hogy többi már nem jönnek hallgatni, nem mennek vele, nem kísérik. Kiábrándultak Jézusból. És ez azt mutatja, hogy Jézustól el lehet menni. Ne gondoljuk azt, hogy hát őt nem lehet ott hagyni. Igenis ott lehet. De aki ott hagyja, az elveszik. Az elveszik. De nem fog kényszeríteni senkit, hogy maradj már. Isten azt akarja, hogy ne vesszünk el. Meg akar menteni. De van egy ilyen döntési lehetőségem, hogy ott maradok vele, akkor is, ha kemény beszédet mond, akkor is, hogyha nehéznek tűnik a követése. Mert tudom, kicsoda. Jézus megkérdezte a 12-t. Tehát, hogy látja, hogy egyre többen elmennek, odafordul a 12-höz. Vajon ti is el akartok menni? Jézus nem beszél mellé. Megkérdezi. Ti is el akartok menni? És ebben benne van. Menni akartok, tessék. Nem foglak benneteket erőszakos módon itt tartani. És ez fontos, mert azért látjuk, hogy sokszor megkísértette az embereket, különösen akiket keresztényeknek mondják magukat, hogy az evangéliumot erőszakkal terjesztették. Erőszakkal akartak mindenkit Jézushoz vinni, vagy Jézusnál tartani. És mit látunk? És azt mondja, ha ti is el akartok menni, tessék. Én nem foglak magamhoz kötözni titeket. És ha maradtok, akkor meggyőződésből maradjatok. Ne kényszerből. Azért, mert megláttátok, fölismertétek, hogy ki vagyok. És akkor fölteszi a kérdést, Simon Péter válaszol, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. És ez egy őszinte megnyilatkozás. És erre van szükség. Ezt várja Jézus. Hogy nem azért maradok, mert valaki ezt elvárja, megparancsolja, hanem azért, mert fölismertem, hogy kihez mehetnék. Kihez mehetnénk, Uram? Ki van rajtad kívül más, akitől életet kapunk? Aki gyógyít, aki helyet állítja az életünket, aki meghal értem és helyettem. Ki van még egy személy? Kihez mehetnék oda, aki táplálja az életemet? Kihez mehetnék rajtad keresztül, aki akkor is utánam jön és fölemel, amikor elestem, és amikor megtagadlak? Mint a Péter látná, hogy kihez mehetne? Nem érdemes Jézust elhagyni, mert Jézus majd még akkor is utána nyúl, amikor megtagadja őt. De kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. Megtapasztaltuk, hogy itt már arról van, hogy megtapasztaltuk, hogy örök élet beszéde van nálad. Te vagy az örök élet. Te rád van szükségünk. És vajon én mit mondok, amikor Jézus kérdez, hogy te is el akarsz menni? Tudok én ilyen őszinte vallomást mondani, mint Péter? Hogy kihez mennék, Uram? Csak te vagy nekem. Inkább mindent veszítsek el, csak te maradj nekem. Mert te vagy az élet, mert csak veled léphetek be az Atya dicsőségébe. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje. De elhittük és megismertük. Ugye hitte, amit Jézus mondott, és aztán minél többet volt Jézussal, annál jobban megismerte őt, annál inkább meglátta, hogy ez a Jézus valóban az Isten fia. És ez így működik a mi életünkben is. Valaki bizonságot tesz, halló, hiszen, aztán minél többet Jézussal vagyok, annál inkább megismerem őt. És meglátom, hogy kicsoda. Te vagy az Isten szentje. Ugye azt jelenti, hogy te vagy az Isten választottja. Te vagy a mi Urunk és megváltónk. Te vagy, akit Isten küldött nekünk. Vagy ahogy a Károliban van, és az erőteljesebben kifejezi a lényeget, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ugye a Krisztus a Messiás. Fölismertük, hogy te vagy a Messiás, te vagy a Krisztus. És ez a Krisztus Isten fia. És ez meg az élő Isten fia. És nagyon fontos, kár, hogy ide nem teszik az újabb fordításokba, mert ez is, hogy Isten élő. Nem egy eszme. Vagy nem az, hogy az Isten már meghalt. Ő ma is élő valóság. És Jézus pedig az ő fia. És azt mondja, Péternél ezt fölismertük. És az életünk célja pontosan ez, hogy eljussunk erre a vallomásra, hogy Jézus, te vagy a Krisztus, a Messiás, és te vagy az Isten fia, aki megmentsz, aki életet adsz nekem, aki majd a halálom után is életet ad. Mert eltörölted a bűneimet, és érted, Isten megbocsát. És adja az Úr, hogy eljussunk erre a fölismerésre. Adja az Úr, hogy ott legyen a szívünkben a bizonyosság, hogy ő az én Uram, és belemehetek az élet minden területén. Ha nehézségek vannak, akkor is tudom, hogy hozzá tartozom. És itt van mellettem, belekapaszkodhatok, ő erőt ad, fölemel, tovább segít. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy számunkra is bizonyságot teszel, nem csak ott a több ezer embernek, hanem itt is, nekünk is elmondod, hogy ki vagy te. És olyan jó hallani, hogy te vagy az élet kenyere, és ebből megtudjuk, hogy te az élő Isten vagy. Te vagy az az Isten, aki teremtett mindent. Te vagy az, aki által lett minden is, aki által kaptuk az életünket, és aki által kapjuk az új örök életet. kegyelemből és hitáltal. Uramat, hogy mint ahogy a kenyérrel élő napi kapcsolatba kerülünk, úgy kerüljünk veled is kapcsolatba, hogy tápláld az életünket, a lelkünket, a szívünket. Add Uram, hogy mi is tudjunk kutatni az ígében. Ha nem értünk valamit, akkor ne tegyük félre, hanem forgassuk tovább az írást. Imádkozzunk, kérdezzünk téged, és köszönjük, hogy te meghallod az ilyen kérést, fohászt, és azt nekünk látást. Te vizsgáld meg a szívünket, mi van bennünk, nincsen lázadás, zúgolódás, mint ezekben az emberekben, és különösen abban a tanítványokban. Te vizsgáld meg, Uram, hogy hiszünk-e igazán benned, és ha úgy látod, hogy még vannak gondok az életünkben, formálj, tisztogass, és add, hogy élő hitre jussunk el. Az, hogy úgy megismerjünk, hogy mi is tudjuk megvallani, hogy hova is mennék, de hogy akarlak én téged elhagyni. Hiszen te vagy az élet számomra, és megláttam, fölismertem, hogy te vagy a megmentő, és te vagy az élő Isten fia. Csak rád van szükségem, rád van szükségünk, Urunk, és az, hogy ebben a fölismerésben növekedjünk, és könyörgünk azokért, akik még nem jutottak el erre a világos látásra, akik még nem tudják így megvallani, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, te vagy az én Uram és Istenem. Add meg ezt a látást, és Uram, te távoztasd el a sötétséget, ami szívünkről, gondolkodásunkról, az, hogy fölragyogjon előttünk a te lényed, és Uram, rád merjük bízni magunkat, hogy megvalva bűneinket átéljük a te bocsánatodat. Kérünk így, formálj minket, és amit meglátunk, fölismerünk te igédből, a te lényedből, hogy tudjunk bizonyságot tenni, hogy mondjuk el másoknak is, hogy ki vagy te nekünk, és hogy másoknak is rád van szüksége, mert te vagy az élet, te vagy a békesség fejedelme, te vagy, Uram, az igazi tanácsosunk, csak hogy a te tanácsaidra bízzuk magunkat. Könyörgünk, Uram, a betegekért, akár otthon, vagy kórházban legyenek, adj számukra gyógyulást, adj belső megújulást, hogy fölismerjék, ki vagy te, és hozzá tudjanak fordulni a beteg ágyon és betegségükkel. Könyörgünk, Uram, a gyászolókért, adj nekik vigasztalás, reménységet, az, hogy hitük legyen benned, és átéljék, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Uram, könyörgünk az egyedül élőkért, megfáradtakért, vondd őket magadhoz, eléd visszük a gyermekeket, a családokat, a fiatalokat, szenvedélybetegeket. Könyörgünk, Uram, nehéz helyzetbe levőkért, az, hogy hozzá tudjanak kiáltani. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, azért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön tartunk hétközi Isten tiszteletet a gyülekezeti teremben, majd azt követően vasárnap 10:30-től itt lesz az Isten tisztelet egyházközségi közgyűléssel egybekötve. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 460. dicséret 6. versét, amint vagyok, hogy a te szent szerelmed.